Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyántól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét olvasom, amint az írva van, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részében a 22-től egészen a fejezet végéig. Kérem a testvéreket, hogy foglaljanak helyet, és igaz szívvel hallgassák Isten igéjét. Pál apostol kihallgatáson van Félix, Júda helytartója előtt. Mielőtt a törvényes kihallgatás megtörtént, majd azt követően a kihallgatás után egy személyes beszélgetésre került sor, és így folytatódik ez az ige szakasz. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szól. Amikor Líziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senki se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és az önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, te ha alkalmat találok, majd ismét hívlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta, és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda, Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Áldja meg Isten az ő igényének meghallgatását, ami szívünk befogadását kívánkozza. Kegyelmes Istenünk, dicsőséges mennyei atyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Megköszönjük mindazt a jót és kegyelmes tetteidet, amit irányunkban oly sokszor és sokféleképpen megmutattál. Áldott légy, Urunk Istenünk, hogy alkalmat készítettél, hogy testvéri közösségben most is ismét együtt legyünk, tégedet imádjunk, és igédből hasznos tanítást vegyünk. Tudva azt, hogy a te igéd hasznos a tanítása, a fedése, a megjobbítása, és az igazságban való nevelése, hogy tökéletes, minden jóra felkészített legyen az Isten embere. Ez a mi vágyunk, hogy ilyen áldásokat kapjunk a te igédből. Légy itt mi velünk, szenteld meg a mi együttlétünket, könyörülj meg rajtunk, tedd készségessé a mi szívünket, elménket, hogy befogadjuk a te üzenetedet. Áld meg igédet, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, nagy neved dicsőségére. Hallgass meg! Amen. Bizonyságtételem alapigéje írva van, ha már felolvasott ige szakasznak, tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részének 25. versében. A megnevezett szentélyen így szól hozzánk Isten igéje. De amikor az igazságról és az önmegtartóztatásról meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült és így szólt. Most menj el, te ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Szeretett testvéreim, amikor Pál apostol kihallgatását olvassuk a Cselekedetek könyvében, akkor önkéntelenül is az ember eszébe jut, hogy hasonló helyzetben volt akkor Pál apostol, mint az Úr Jézus Krisztus, amikor Pilátus előtt faggatták, vallatták. Mi is történik? Mi is a helyzet? Júdea helytartója előtt áll, egy ártatlan ember, egy korrupt bíró előtt. Ugyanis a helytartónak az volt a joga, feladata, hogy az ilyen peres ügyekben is döntsön, ítéletet hozzon, mint a birodalom császárának képviselője. Hamis tanúk vádolják az apostolt, mint ahogyan tették ezt az Úr Jézus Krisztus idején is. Milyen vigasztaló tudni azt, hogy az Úr a mennyben együtt érez az övéivel. Pál apostol személyes élményként is megélte ezt az igazságot, amikor ott a damaszkuszi úton, amikor elindult a főpap által kapott megbízólevéllel, hogy összegyűjtse a keresztényeket, bántalmazza a fogságba, vigye őket, akkor ugye ez a jelenés ott, amikor a dicsőség urával találkozott, a földre sújtotta, megvakult, és ezt a hangot hallja az Úrtól, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nem az Úr Jézust üldözte, hanem az övéit. De az Úr együtt érez az övéivel, jó ezt tudni, amikor kellemetlenség, hátratétel ér bennünket, amikor megaláztatás, vagy bármiféle rossz indulat éri a keresztény ember, az Úr Jézus nevéért, a hitéért, akkor Krisztus együtt érez az övéivel. Mondhatnám én is így is, hogy velük szemben. De most nézzük meg a bíró és a fogoly ellentétes, teljesen ellentétes állapotát, ami az ő tudásukra, ami a reménységükre és a lelkiismeretükre vonatkozik. Pálnak biztos reménysége volt a feltámadás felől. Hiszen két alkalommal is, először a zsidó nagytanás előtt tett bizonyságot arról, hogy tiszta a lelkiismerete. Erre törekedett, ez volt a törekvése, hogy Isten és ember előtt tiszta legyen a lelkiismerete. Joggal ne legyen vádolható, ne okozzon botránkozást. És itt is hangsúlyossá teszi azt, hogy tiszta a lelkiismerete Isten és ember előtt. Amiért vádolták, azt kihangsúlyozza, mert az egyik fő vád az volt, hogy a halottak feltámadásában hisz. Hiszen, mint az Úr Jézus Krisztus tanúja és követője, átélte személyes tapasztalata is lehet az, hogy igenis, a halottak feltámadása igaz, mert Krisztus feltámadott a halottak közül, mint azoknak első zsengéje, és mindazok, akik hisznek benne, ugyanebben az élményben, ebben a csodálatos dologban részesülni fognak. Félix a maga reménységét a világ gazdagságába helyezte. A korának egyik történetírója ugye így emlékezik meg róla, hogy királyi módon uralkodott, de rabszolga fejjel. Félix felszabadított rabszolga volt, Claudius császár idején felfelé ívelt hatalmasan az ő pályája, ugye az egykori rabszolgából Júdea helytartója lett. De kegyetlenségéről, igazságtalanságáról, festett életéről is híres volt ez az ember. Óriási különbség van kettőjük között, Pálnak mennyei vágyakozása van, teljesen mennyei érzületű ember, Félix pedig mindent itt akart elérni, itt habzsolta az életet, háromszor is nősült királyi családból, Druzilla, akit itt a felolvasott igével is említ a Szentírás, aki már férjes asszony volt, de Félix kedvéért, aki megszerette, megkedvelte őt, ugye Félixnek a felesége lett. Zsidó származású volt Druzilla, de érzéketlen volt az isteni dolgok irányába, ami az később kiderült. Az Úr Jézus a hegyi beszédben ugye említi a világi gazdagság gyűjtési vágynak a haszontalanságát, értelmetlenségét. Majd ezzel fejezi be ezt a hirdetését, ezt a tanítását, hogy ahol a kincsetek, ott van a szívetek. Félixnek, a helytartónak a szíve, egész kérdésvilága, törekvése teljesen a világ dolgaira irányult, és ott is végződött. Pál apostol szíve, érzése, vágyakozása Krisztus volt. Ő arra törekedett, hogy Krisztust egyre jobban megismerje, és az ő feltámadásának erejében részese legyen. Ilyeneket is mond, hogy kíván elköltözni, Krisztussal lenni, mert az sokkal, sokkal jobb mindennél. Erősítse testvérünk, testvéreink életünket az, hogy ez az áldott reménység nem csak Pál apostolé volt, hanem a miénk is lehet. És boldog az tudni, hogy az Úr Jézus Krisztus visszatér, eljön az övéjére. Hiszen Pál apostol legbővebben az első korintusi levél 15. részében, a 1 Tesszalonika 4-ben beszél részletesen arról, hogy Krisztus elragadja az övéit. Hogy mikor, ezt nem tudjuk. De Pál apostol joggal várta már a maga életében is az Úr Jézus újbóli eljövetelét. Mert akármikor eljöhet. Hogy magához ragadja az övéit. És amikor majd ez megtörténik, akkor az Úr Jézus Krisztusban elhunytak, dicsőséges testtel feltámadnak, és akik akkor még élnek és az övéi, azok átváltoznak. Olyan testet kapnak, amely alkalmas a mennyei létformára. Ezt várta Pál. Nem a halált várta, és a keresztény is ne elsősorban a halálát várja, hanem az Úr Jézus eljövetelét. Ennek óriási fegyelmező ereje, megtisztító hatása van, mert az életünk ugye úgy rendezkedik be minden szempontból, hogy az legyen Istennek megfelelő, jó, hasznos, építő, mert mindig az Úr Jézus Krisztus eljövetelének várásában élünk. És ennek hatalmas, megtisztító hatása van, ami életünkre nézve. Tituszhoz írva Pál apostol ugye így szól az ő tanítványához, szolgatásához írott levelében, hogy mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, hát ezért ugye tagadjuk meg a világi kívánságokat józanul, igazságosan, kegyesen, azaz istenfélő módon éljünk. Keresztényi rendeltetésünkhöz méltó módon éljünk. Pál lelkiismerete, mivel ez volt a törekvése, botránkozás nélkül való volt. Félixnek, a helytartónak a lelkiismerete viszont nyugtalan. Beleremegett abba, amit Pál apostoltól hallott a személyes kihallgatásán. Amikor az ítéletről beszélt, mert előzőleg ugye említette az önmegtartóztatást, az igazságosságot, és ezen a téren Félixnek óriási hiányai voltak. Teljesen ellentétes módon érte az életét, és ért vissza a hivatalával. Megvesztegethető volt, korrupt volt. Ugye ez a kicsapongó, ez a festett élet nagyon sok ugye költekezéssel járt egy. Amikor a pénzzavarnak a ugye, küszöbe ott volt előtte, vagy már odaért, akkor bizony elfogadta a megvesztegetés bérét. Szívesen fogadta, hogy úgy döntsön ugye, ő bírói ügyekben, hogy az számára anyagi előnyt jelentse. Korrupt volt és kicsapongó életű volt. Kijelz volt, ahogyan a történetírók megemlékeznek róla. Az apostoltól ugye azt látjuk, hogy az ő számára az igazságosság, az Isten szerint való élet volt a legfontosabb. Erre helyezte életében a fő hangsúly. Ez volt a lényeges. Önmegtartóztató életet élt, szent, tiszta életet, mert Isten dicsőségét kereste, azt akarta, hogy csak olyan legyen az élete, ami hasznos, ami építő, ami megbotránkoztatásra nem ad okot. Nem félt az ítélettől. A keresztény ember, gondolom úgy mi is, olyan helyzetben vagyunk, mint az Úr megváltottai, mint újjászületett emberek, hogy tudjuk, világosan tudjuk, hogy a mi bűneink ítéletét Krisztus ott a kereszten már elhordozta. Kedvesek vagyunk, tiszták, elfogadottak vagyunk, legalábbis helyzetünket ítélve Isten előtt. Még hogyha a gyakorlati életünkben sok-sok botlás is van sajnos, mert a bűn világában élünk, megkísérthetők vagyunk, hogyha levesszük tekintetünket az Úrról, de azt is tudjuk világosan, amint a legnagyobb vigasztalást a mi életünkben, amiről Pál apostol a római gyülekezethez írott 8. része, ennek a levélnek a 8. része első versében ír, hogy nincs azért immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. De Félix miért hívatta Pál apostolt? Miért érdeklődött többször is újra meg újra, kereste a vele való találkozást? Hát, ahogyan olvassuk az írásokat, amit feljegyeztek erről az emberről, az derül ki, hogy csupán intellektuális érdeklődése volt, többet akar tudni erről az új hitről, a názáreti útról, az Úr Jézusról, amit megfeszítettek, és annak követőiről. Tehát a kíváncsiság ösztönözte őt elsősorban arra, hogy Pál apostollal elbeszélgessen. Több esetben is. Pálnak viszont személyes megtapasztalása volt erről az élő útról. Személyesen ismerte az ő urát, élt vele, mert valóság volt az életében, amit az Úr Jézus mond magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az Atyához nincs más út, ami hozzá vezetne, nincs más lehetőség, ami megmenekülésünkre, mint az Úr Jézus Krisztus, az élő út. És ezt Pál apostol jól ismerte, tudta és tanította. Félix lelkiismeretében találva érezte magát, amikor Pál apostol hallgatva hallja az igazságról szóló örömüzenetet, nyilván ugye az evangéliumot is kifejtette Pál apostol helytartó előtt, de hallott a megtartóztató életről, hallott az ítéletről, amely válogatás nélkül való, nem kíméri a gazdagokat, az előkelőket, a nagyokat, ugyanolyan igazságosan ítéli meg az egyszerűt, a szegényt is, mint a hatalmast. És ekkor megrémül Félix. Nagyon jó jelez, testvéreim. Óriási dolog, amikor valakinek bűntudata ébred. Óriási dolog, amikor megrendül, mert valahogy látja Isten oldaláról nézve a maga életét, annak romlottságát, testettségét, nyomorúságát, visszásságát. De sajnos Félix ezen a ponton megállt, és a lelkiismeretét elnyomta. Eszembe jut Ezrás papnak a története. Ugye Ezrás pap az volt, aki egy csoportot hazavezetett a babiloni fogságból az atyánk földjére, Izraelre. Ezrásról az a feljegyzés került a Szentírásba, hogy erős szívvel törekedett, kutatta az Isten törvényét, és teljesítette, és tanította Izraelben a rendeléseket és ítéleteket. És itt egy nagyon, de nagyon fontos sorrend, ami mindenkor megáll, előttünk van, hogy az ember azért tanulja, kutassa az írásokat, hogy megismerje Isten akaratát, és ennek az ismeretek megfelelően éljen, rendezze be az életét, és tanítsa. Tehát először kutatni, megélni, tanítani. Nem lehet egyik lépcsőt sem kihagyni, és a sorrendben sem szabad változtatni. Mert akkor vagyunk hitelesek, hogyha Isten igéje szerint élünk, és úgy tanítjuk azt. Ige tehát eltalálta a helytartót, a lelkiismeretét megbozgatta, bűntudatra ébresztette, de ennél tovább nem jutott. Nem volt úgy, mint amit Dániel is elvárt volna Belsazártól, mert ő is az igazság meghallásánál tovább nem jutott. Tudjuk, hogy amikor Belsazár egy nagy lakomát rendezett, 1000 főemberét, ugye odalépte, ő pedig részt vett ezen az ünnepségen, feleségeivel, ágyasaival, majd pedig ugye elrendelte az ital mámorában, hogy a jeruzsálemi templomból elrabolt, elhozott szent edényeket, eszközöket hozzák oda, és abból vedeljék a bort. Közben imádták az aranyból, ezüstből, rézből, kőből készített bálványokat. És amikor ezt tették, így mulatoztak, akkor megjelent az íráson előttük a fehér falon egy kéz, amely írni kezdett, mené, teker, ufászi. Senki nem tudta megfejteni a bölcsek, a mágisok közül, és akkor előhívták Dánielt, aki emlékeztette a király atyának az esetére, aki felfúvalkodott, és Isten letaszította őt, olyanná vált, mint az állatok. Értelme elsötétült, amíg fel nem ismerte, hogy Isten az, aki uralkodik, és annak adja a királyságot, a hatalmat, akinek akarja, és attól veszi el, akitől akarja. És csak akkor tért vissza az értelme, és helyezték vissza előbbi királyi méltóságába. Azt jelentette ez az írás, ahogy tudjuk, hogy a királyság elvétetik tőle, megmérettél a mérlegen, de hiába találtattál, és birodalmadat pedig fel fogják osztani a médek és a perzsák között. Ez meg is történt még azon az éjszakán, ugye az ellenséges haderő behatolt Babilonban, a királyt megölték. Nem jutott tovább az igazság felismerésé. És sajnos ez volt Félix esetében is. Az igazságot hallotta, a menny szava megérintette, megrendült, de nem tért meg, nem változott meg. Kedves testvéreim, különös dolog az, a kegyelemnek egy óriási lehetősége, amikor Isten megszólít bennünket. Kétszer, háromszor, vagy többször is. Isten nem adja föl. Még egy ilyen korrupt, ilyen mélyen erkölcsileg lesüllyedt embert sem akar elveszíteni. Mert Isten igéje igaz még a nő számára is, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és eljusson az igazság ismeretére. Ez Félix számára a kegyelem órája volt. A rémület, ami meglepte, elindulás eredett volna az üdvösség felé, a van benne kellő alázat és akarat. De sajnos a büszkesége, a gőgje hatalmasabb volt. És megakadályozta abban, hogy üdvösséget nyerjen. Bárpedig készséges volt, mint mindenkor, mindenkivel szemben, mert szerette az embert, arra tette fel az életét, hogy aki csak tud, megmentsen, és eljutasson az igazság megismerésére, Krisztus megismerésére. Készen volna arra, hogy bevezesse őt a Krisztusban való életre, és megmeneküljön az ítélettől, az Isten haragjától. Itt Félix. A kihallgatást gyorsan félbeszakította, elhalasztotta a döntést. A megtérés kérdésében minden halasztás végzetes. Jóvá tehetetlen bűn. Lehet, hogy soha többet nem tér vissza. De sokat találkoztam világi munkahelyemen is, meg azóta is olyan emberekkel, akik mindenféle kifogással élnek, még túl fiatal, még ugye élvezni akarja az életet, még ezt vagy azt meg akar szerezni, még ebbe vagy abba a dologba eredmény, sikereket akar elérni, majd halogatja, és végül sohasem jut el az üdvözítő döntése. Régen kaptam egy képet, nem tudom már pontosan idézni, filmkockák voltak, színes filmkockák rajta, az első kocka az volt, ugye még egy csecsemő, karon ülő gyerek, túl fiatal, Utána ugye túl gondtalan, felelőtlen az élete, amikor már nagyobb vaska lett, kamaszkorba került, majd ugye udvarolt, házassága lépett, túl boldog volt, ez volt odaírva alá. Majd amikor már ugye felnőtt korba ért, családot alapított, akkor túl elfoglalt volt, túl leterhelt volt, ugye ilyen feliratok voltak ott. Majd ugye megöregedve, meggörnyedve, az volt a kép alá írva, hogy túl öreg. És az utolsó képkocka pedig egy síremléket ábrázolt. Az volt ráírva, hogy túl késő. Elszalasztott lehetőségek, így végződött az élet. Félix nem kelt ki hevesen az igazság ellen. Nem olvasunk arról, hogy rátámadott volna párna, vagy ugye azt tette volna, mint az első kihallgatása alkalmával, ugyanebben az ügyben, a nagy szinedrión előtt, amikor a főpap ugye megparancsolta ott mellett áll a szolgának, hogy vágja pofon párt, ő ezt nem tette. Türelmesen végighallgatta, ameddig ugye az ítéletről beszélt, utána ugye félbeszakította, nem akarta tovább hallgatni, mert kellemetlen volt a lelkismeretének, az egyéniségét sértette. Nem kelt ki hevesen az igazság ellen, de nem is engedte azt közel magához. És ez a végzet. Ez a legszomorúbb dolog. Milyen sok emberhez lép oda Jézus legalább egyszer az életében, de hagyják őt tovább menni. Érintetlenek maradnak. Hát miért került Félix ilyen állapotba? Én úgy gondolom, hogy három olyan kötele volt a sátánnak, amivel megkötözte ezt az embert. Két évig élt Pál apostol közelében. Akármikor hívatta, ezt meg is tette többször, beszélgetett vele, tisztában volt az ártatlanságáról, de ez a két év nagyon hosszú türelmi idő az Isten részéről. Hogy Isten eme legkiválóbb szolgáját, a legnagyobb apostolt hallgathatta. De örülnénk mi is, ugye, hogyha Pál apostol lábainál ülhetnénk, és kérdéseinket föltehetnénk neki, mert annyi nagy világosságot kapott Istentől. Olyan csodálatos kijelentései voltak. Ő volt az, aki elragadtatott a harmadik égig. De sok mindent szeretnénk tőle kérdezni. Félixnek megvolt ez a lehetősége. De a szíve mégis kőkemény maradt, mégis érzéketlen volt az igazság iránt, nem tért meg, nem menekült meg. Mi volt ez a három kötelék, amivel a sátán megkötözte? Ugye az egyik a tisztátalanságnak a kötele. Kélyen volt, élvezte az életet, ugye nem volt semmiféle önmegtartóztatása vagy erkölcsi fék az életében legalábbis, nem engedte, hogy az érvényesüljön. Hát egy ilyen embernek mit használ, hogyha a kereszténység legkiemelkedő vezetőjének, apostolának a szavait hallgatja? Ha Isten igéje szól hozzá, ugye nem sokat ér. A másik ilyen kötelék, amit a sátán rárakott, amivel megkötözte, az a pénz szerelmének a kötele. Azt olvassuk, hogy valahányszor elhívta párt, hogy beszélgessen vele, mindig ott volt ez a hátsó szándék, hogy pénzt kap tőle. Mert Pál apostol ugye a védekezése során arról is beszélt, hogy mert azzal vádolták, hogy olyan, mint a pestis, aki csak bajt okoz, és viszályt kelt a zsidóságban, a birodalomban, egy felforgató egyéniség, ezt nem tudták tényekkel alátámasztani, ezért ugye Félix már annyi tudása és ugye annyi ismerete volt a zsidósággal kapcsolatban, az ott lévő pártok véleményét is nagyjából ismerte, a zadduceusokért, a farizeusokért, hogy látta, hogy ezek a vádak megalapozatlanok. És csupán ugye vallási, fanatikus gyűlöletről van szó. A másik ilyen dolog ugye az volt, hogy Pál apostol missziói útja során pénzt gyűjtött, hogy elvigye a jeruzsálemi szegényekhez, hogy könnyítsen az életüket. Ez nyilvánvalóan lefülelte Félix, és gondolta, hogy ilyen ember, akinek ennyi pénz van a kezében, nyilván, hogy megmeneküljön a fogságtól, a bajtól, le fogja őt fizetni. És akkor szabadon bocsátja. Vagy ha ő nem, akkor a hívei közül valaki pénzt ajánl föl neki. Tehát minden alkalommal, amikor elbeszélgetett vele, ott volt ez a szándék a szívében, hogy pénzt kap. Hirtan, nem hozatott el elő, de erre várt, hogy pénzt kap Páltól. Ilyen gátlástalan hátsó gondolata volt, hogy is nyerhetne így áldást Félix Isten igényének hallgatásából, mikor a mamon vágya dirítve tartja a szívét. Nagyon-nagyon vigyázunk arra, hogy a pénzszerelme ne kötözzön meg bennünket. Mert nagyon sok fájdalommal szegezi át magát az a vélem szerint, aki a pénznek a bűvületében él. A pénz, mint általános egyenértékes, úgy gondolják, hogy ha pénz van, minél több, akkor bármilyen érhető, megszerezhető vele. Ez hamis. Ez túlzás, ez nem igaz. A lélek békessége, öröme, az Istennel való megbékélés, az a legnagyobb kincs. A legnagyobb áldás az ember életében. És a másik, a harmadik ilyen kötél, ami megkötözte a sátán részéről a helytartót, az az volt, hogy az embereknek való tetszés volt fontos számára. Embereknek akar tetszeni, az emberek kegyeit akarta megnyerni. Mint az üstökös tűnt föl pályája, ugye ível fölfele, egyre följebb és följebb. Nagyon jó taktikus volt. Jó helyzet felismerő. Politikai kötéltáncos volt. Tudta, hogy hol kell helyezkedni, miként, és az előnyöket kihasználni, hol kedveskedni, hol hízelegni. Kereste az emberek kegyeit. És az abból is kiderül, ahogyan a hosszabb ige szakaszt, amikor felolvastam, az utolsó ige ugye azzal zárul, hogy hivatalában fölváltotta őt Festus, és akkor sem bocsátott a szabadon párt. Pedig tudta, hogy ártatlan, mert így akart kedveskedni a zsidóknak, hogy még utólagosan is jó legyen a híre, hogy jót mondjanak róla. Kedves testvéreim, aki emberek kegyeit keresi, az elveszíti az Isten kegyelmét. És örökvesztes lesz. Pál apostol azt mondja, ha embereknek kívánnék tetszeni, a Krisztus szolgája nem volnék. Választani kell. Kíme itt van egy embernek a története, a hatalmas lehetőség, ami körülvette őt, hangzott felé az igazság igéje, Isten kereső kegyelme körülvette ezt az embert, már eljutott odáig, hogy a lelkiismerete megmozdult, elfogta a félelem, Isten haragjára gondolva, de mégis olyan volt, mint a fáraó, aki megkeményedett. Soha nem tért meg. Elveszített mindent, a világ gyönyöreit kereste, élvezeteit, a világ gazdagsága volt számára legfontosabb, pedig tudjuk, hogy a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. Hír, név, dicsőség, gazdagság, múló mind mi magunk, földi életünk. Pál apostolnak gyönyörű bizonyságtételére gondolva, amikor is azt írja, hogy futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nekem a megigazult élet koronája, amelyet megad nekem az igaz bíró a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyba várják, így is lehet fordítani, hogy örömmel várják az Úr Jézus eljövetelét. Kincseket gyűjtsünk, de a mennyben. ami megmarad örökre. Mert Isten hatalma őrzi mind a kincset tulajdonosát, mind a kincsünket ott a mennyben. Ez az öröm, ez az élő reménység, ez a vigasztalás legyen számunkra mindig, amikor küzdelmes életünket éljük, amikor bajok, betegség, megpróbáltatások vesznek körül bennünket, és tudjuk azt is, hogy minden, ami ér minket ezen a Földön, ami Istentől jön, az javunkat szolgálja. Isten gondoskodik arról, hogy minden összedolgozzék a mi lelki örök javunkra. Áldott legyen értelmét az Úristen, így vegye kézbe, így gondozza a mi életünket, és őrizze az Úr Jézus Krisztus napjára. Ámen. Imádkozzunk majd imádkozásunkat, közös imádkozásunkat követően csendes percet tartunk. Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy megkerested a mi életünket, hogy megszólítottál bennünket, hogy igéd hatalmas szava megérintette a mi szívünket. Köszönjük, hogy adtál élő, benned bízó hitet. Áldott légy azért, hogy eleve kiválasztottál, arra hívtál el, hogy Krisztus arca, lelki, szellemi, erkölcsi érzülete legyen úrrá a mi életünk fölött, legyünk mi krisztusiak, megváltottak. Köszönjük, hogy ő az elsőszülött, sok testvér között. És emel testvérei között ott vagyunk, ott lehetünk mi is. Köszönjük, hogy hatalmasan munkálkodtál az életünkben. Nem csak kiválasztottál, hanem el is hívtál minket, meg is igazítottál. És a dicsőség reménységét beletápláltad a mi szívünkbe, gondolatainkba. Áldott légy, Urunk, hogy szüntelenül törölsz, foglalkozol velünk. Hogy nem engeded, hogy elbukjunk. Nem engeded, hogy a gonosz hálójába kerülve örök vesztesek legyünk. Mert a botadozó is a mi életünk. A olykor-olykor a világiasságnak a jelei fel is tűnnek a mi életünkben, de észhez térített bennünket. Megbánhatjuk bűneinket. Tudjuk, hogy hol van a kegyelem királyi széke. Tudjuk, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű vagy és igaz, hogy megbocsájt azokat és megtisztíts minket minden gonoszságtól. Áldott légy ezért a lehetőségért, ezért a kegyelemért. Vezess bennünket továbbra is az üdvösség útján, a felén, a mennyei Jeruzsálem felé vezető úton. Áld meg életünket, vigyázz ránk, segíts minket, könyörülj meg rajtunk. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében kérünk, a te nagy neved dicsőségére, hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nékünk ma, és bocsájt meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.